Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának első részéből, az első rész első 15 verséből.
Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galilei Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyétek az evangéliumot.
Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és aszerint igyekezzünk élni, jártak azért, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Olyan csodálatos vagy Istenünk, olyan csodálatos és ragyogó vagy, olyan jó nekünk benned gyönyörködni, a te szépségedben, a te szeretetedben, a te végtelen irgalmadban, hogy hatalmas vagy, mégis itt vagy velünk, ami kicsi, kicsinyes életünkbe is bejössz, és megadod mindazt, amire szükségünk van. Hálásan köszönjük most az esőt, köszönjük a felfrissülést. Köszönjük, ahogy terelgeted ezt a világot, ahogy gondunkat viseled. Köszönjük a te gondviselő kegyelmedet. De megvalljuk azt is, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy a te jelenlétedben éljünk. Mert tele vagyunk nyomorúsággal, bűnnel, haraggal, olyan sok mindennel, ami nem méltó hozzád. Most mégis itt vagyunk a te színed előtt, és azt kérjük, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ne a mi vétkeinkre néz, nem hadd kérjünk téged a Jézus Krisztusért, hogy szólíts meg bennünket, mert az esőnél is nagyobb szükségünk van a te szavadra, mert a szabadságnál is nagyobb szükségünk van arra, hogy te megszólíts bennünket. Mert az egészségnél is nagyobb szükségünk van arra, hogy te bejöjj a mi hajlékunkba és velünk légy. Nem vagyunk méltóak rá, hogy meghallgass minket. Mégis Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igét az előbb felolvasott ige szakaszból olvasom, Márk evangéliumának első részéből. A 15. verset olvasom fel még egyszer Jézus szavait. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy kanadai tudós, Marshall McLuhan nevéhez fűződik egy gondolat, miszerint a világ, amelyben élünk, annyira összezsugorodott, úgy nevezte el, hogy egy globális faluban élünk, mert az információk ugyanúgy terjednek, ugyanolyan gyorsan, a kapcsolatok úgy alakulnak, mint régen egy falu közösségben történhetett. És ha belegondolunk, akkor tényleg így is van. Olyan, mint régen az asszonyok, és hát persze az emberek is, kiülünk a házunk elé, a kispadra, és akkor ott megbeszéljük a híreket, hogy mi minden történt, hogy ki mit hallott. És aztán megyünk tovább, leülünk a következő ház előtt a padra, ott másokkal beszélünk meg, más híreket veszünk fel, és elmondjuk a sajátjainkat, és így terjesztjük a híreket. Igen, mert fontosak a hírek, fontosak, hogy mi történik a világban. Fontos nekünk ez. És ebben a járványos időben talán még fontosabbak lettek a hírek, és nagyon várjuk már mindig, mikor megjelenik az operatív törzs, meg a kormányinfó, hogy milyen aktuális híreket hallhatunk, mert hát hatással van az életünkre. Hatással van az életünkre, hogy mikor és hogyan mehetünk vásárolni, hogy mi lesz a munkahelyeinkkel, hogy hogyan alakulnak az egyetemi felvételik, hogy jöhetünk-e templomba, hogy kiülhetünk-e a Dunakorzón egy ebédre, és várjuk a híreket. Minden nap várjuk a jó híreket, hogy hát, ha talán ma. És most, hogy sok és komoly enyhítésekről hallunk, sokan valóságos felszabadulásként élik ezt meg, hogy végre kiszabad menni a házainkból. Hírek, amik hatással vannak az életünkre. Múlt héten arról hallhattunk az igehirdetésben, hogy a hitünk középpontjában egy hír áll. Az örömhír, görögül evangéliumnak mondjuk. Időzünk még ezen a héten is ennél a fogalomnál, talán még a jövő héten is, mert nagyon fontos megértenünk, hogy mi is az evangélium, hogy mit is értünk alatta. Mert ez a hír hatással van az életünkre. Legalábbis így kellene lennie. Legalábbis így kellene lennie. Márk evangéliumának már ebből az első néhány verséből is az derül ki, hogy ez az örömhír, ez az életünk megváltozását és elköteleződést vár tőlünk. Ez nem egy olyan egyszerű hír, hanem ez egy nagyon nagy befolyással van az életünkre. És ha megkérdezném, hogy mondjátok el, hogy mi az evangélium, most az van, különleges helyzetben vagyunk, hogy most bele lehet beszélni az ige hirdetésbe, ott otthon, ahogy ülünk, és ezt meg lehet beszélni, hogy lehet vizsgáztatni a gyerekeket, a hittanosokat, hogy na mi az evangélium. Itt is van most két fiatal ember, de őket most nem vizsgáztatom. Hagynék is egy kis időt, hogy ezt megbeszéljük, de inkább menjünk tovább, és majd utána beszéljük meg, hogy ki mit ért az evangélium alatt. Sokan talán azt válaszolnák, hogy a Jézus életéről szóló híradást, ez, amit a Bibliánkban találunk, négy ilyet is, négy evangéliumot, ezt gondoljuk, mikor azt mondjuk, hogy evangélium. Aztán biztosan van, aki azt válaszolná, hogy hát ennél több az örömhír, mert az az örömhír, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Nagyon sokan tudjuk ezt fejből is. Mindkettő igaz, de mindkettő válasz csak nagyon kevéssé mondja el, hogy mi az örömhír. Viszont mindkét válaszra igaz az, hogy egyik sem határozza meg az életünket. Igen, az Isten szeretet. De jelent ez még valamit az életünkre nézve? Vagy valaha jelentett ez valamit? Tudom, hogy sokan azt válaszoljátok most, hogy igen, az Isten kegyelme, az ő szeretete változtatta meg az életemet. Dicsőség érte. Mégis nagyon sokszor lesz mindennapossá, természetessé, szürkévé ez az örömhír. És már nem jelent örömet. Már nem lángol a szívünk. Már nem leszünk tőle nem lesz hatással az életünkre. Talán azért van ez így, mert nem érezzük, mennyire Istenre vagyunk utalva. Mennyire semmit nem tudunk tenni az ő kegyelme nélkül. Mert még ebben a bezárt, korlátozott létben is mindenünk megvan. Nem éhezünk, nem kell rettegnünk, hogyha kilépünk az utcára, esetleg épp mellettünk robban fel egy bomba. És még a lelki bajainkat is megoldjuk, legalábbis próbáljuk megoldani Isten nélkül. El se tudjuk képzelni azt a helyzetet, amikor Ézsaiás próféta megszólalt. Ugye így olvastuk, hallhattuk a felolvasásban, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Izrael népe, az Isten népe idegen földön rabságban él. Távol az otthonuktól, nem ismerik a nyelvet, más szokások vannak, és ők szolga népként, leigázott, megalázott népként élnek az idegenben. Reménytelen, vesztes helyzetben szólal meg a próféta, örömhírt hirdet. Eljön értetek az Úr, maga Isten lesz az, aki eljön értetek, hogy megszabadítson benneteket. Ez az örömhír. Hozzátok szól ez, akik a fogságban vagytok, a reménytelenségben, az elveszettségben. Isten eljön értetek. Azok, akik Keresztelő Jánost hallották prédikálni, nagyon jól ismerték Ézsaiás próféta könyvét. Nagyon jól ismerték ezt a történelmi helyzetet, a fogságot és az abból való szabadulás történetét. És most ők is ebben a helyzetben élnek. A saját hazájukban ugyan, de mégis elnyomó uralom alatt, rabságban, szabadulásra várva. És János meghirdeti az evangéliumot. Ugyanazt mondja, mint Ézsaiás. Maga Isten jön el hozzátok, hogy megszabadítson. Na hát ez nem olyan hír, amit megnéz az ember a híradóban, egy kis pattogatott koricával a kezében, aztán kikapcsolja a tévét és megy aludni. Ez az örömhír választ vár a hallgatójától. És az emberek, akik hallják Keresztelő János szavait, kimennek hozzá a pusztába újra, és hallgatják őt, és egyre többen jönnek ki a pusztába, és megkeresztelkednek. És ezzel azt fejezik ki, hogy nem akarjuk, hogy úgy menjen tovább az életünk, mint ahogy eddig ment. A keresztelés a bűnbánat fürdője, annak a megvallása, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az Isten meglátogasson. Nem vagyok méltó arra, hogy eljöjjön hozzám és megszabadítson. Ha eljön, akkor szeretném felkészülten várni, és letenni mindazt, ami elválaszt tőle, ami méltatlan hozzá. Ezért mentek megkeresztelkedni, hogy felkészülten várják az Istent. Az jutott eszembe, hogy valamikor a rendszerváltás környékén Záhonyban voltam egy kedves barátomnál, és ők mesélték nekem ezt a történetet, hogy ott átmentünk egy parkon, és azt mesélték, hogy ennek a parknak a füvét be kellett festeni zöldre, mert éppen az aktuális pártvezért várták az elmúlt rendszerben, a diktatúra idején, és hát felkészülten kellett várni a nagy vezért, hogy minden tökéletes legyen. Hát nem lehet kiszáradt a fű, ezért befestették zöldre. Hát esőt nem tudtak csinálni, meg füvet se tudtak hirtelen telepíteni, úgyhogy befestették zöldre, mert sok mindent meg kell tenni azért, amikor valami nagy ember jön hozzánk látogatóba. Hát azt nem tudom, hogy a festett fű bejött, erről nem meséltek, de az biztos, hogy valami ilyesmit élhettek át Keresztelő János hallgatói. Hogyha Isten jön látogatóba hozzánk, akkor nem maradhat így a világ, ahogy van, mert ez így nem jó. És ahogy ott hömpölyög a tömeg a Jordán partján, egyszer csak megjelenik Jézus, és beáll a sorba. Ugyanolyan ember, mint bárki más. És mégsem, mert leszáll rá a lélek, és Isten kijelenti magát, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. maga Isten jön el, hogy megszabadítsa a rabságban levő embert. Örömhír, ami nem maradhat válasz nélkül. És Jézus megkezdi a munkáját itt a földön, meghirdeti az evangéliumot, az örömhírt. Azt már láttuk, hogy az evangéliumnak milyen ószövetségi gyökerei vannak, ahogy Ézsaiás megszólal a fogságban, de fontos azt is tudni, hogy a római birodalomban is értették ezt a kifejezést. Akik héberül nem tudtak, hanem a görög nyelvűek, ők is értették ezt, hogy evangélion. Jelentette egy győzelem hírét, egy nagy hírt, de aztán később ennek a szónak egészen leszűkült a jelentése, és azt jelentette, mikor új császár született. Ezt az örömhírt küldték szét szerte a birodalomban, hogy megszületett az új király, az uralkodó, a császár, az isteni felség, új világrend kezdődik, minden megváltozik, minden más lesz, mert az isteni uralkodó megszületett. Ebben a világban, mondja Jézus, hogy halljátok meg az evangéliumot. Megszületett az isteni gyermek. Új világrend kezdődik. Minden más lesz. Isten országa itt van, térjetek meg. Azt mondja Isten, hogy most már éppen eleget járkáltál a magad feje után. Ha vannak gyerekek a képernyők előtt, talán ők jobban értik ezt, amikor a rajzfilmekben eltéved a főhős, és csak azt látjuk, hogy ilyen szaggatott vonalakat rajzolnak össze-vissza a képernyőn, és ezzel jelzik nekünk, hogy nagyon eltévedt az illető. Így vagyunk mi is az életben. Ha jelölni az Úristen, hogy merre felé mászkálunk, nagyon sok ilyen értelmetlen szaggatott vonal lenne. És azt mondja, hogy mi lenne, ha végre most már nem a magad feje után járkálnál. Most már fogd a kezedbe a térképet, és indulj el azon az úton, amit én adok neked. Az örömhír hatással van az életünkre. Nem mehetnek tovább úgy a dolgok, mint ahogy eddig mentek. És azt hiszem, hogy ennek a karantén időszaknak az egyik legnagyobb tanulsága, és nagyon sokan mondták ezt nekem, hogy ezt szűrték le tanulságként, hogy másképp kell folytatni az életet, mint ahogy a karantén előtt tettük. Ha majd egyszer vége lesz a vészhelyzetnek, akkor másképp kell mindent csinálni. És tudjátok, most ahogy azért már látszik ennek a történetnek a vége, én valahogy nem látom, hogy máshogy menne tovább a világ. Hogy máshogy beszélnénk egymással. Hogy másképpen alakulnának a dolgok. Vagy legalább az egyházban mehetnének másképp a dolgok. Vagy vajon mi, szentendrei reformátusok, tudunk-e másképp tovább menni? Vagy mi, akik ott ülünk a képernyők előtt, tudunk-e máshogy működni, mint család, mint személy, mint nagymama, mint nagypapa, mint apa, anya, vagy gyerekek? Hadd mondjak egy rossz hírt. Magunktól nem fog változni semmi. Legalábbis tartósan, biztosan nem. Na de most nem a rossz hírről szeretnék beszélni, hanem a jó hírről, az örömhírről beszélek ma nektek. És éppen az az örömhír, hogy Jézus azért jött, hogy legyen lehetőségünk a változásra, a megtérésre, az újrakezdésre, hogy vele együtt meghalljunk a régi életünknek. És vele együtt támadjunk fel az új és szent életre. És ebben az új életben vele együtt járhatunk. Ő maga mutatja majd az utat. Öröm számodra az örömhír, a szabadulás élménye. De jó is lenne, hogyha leporolnánk megkopott hitünket, és újra betöltene minket a szabadulás öröme. Úgy, mint ahogy a gyerek istentiszteleten, így a felnőtt istentisztelet előtt hallhattuk az Emmausi tanítványok történetét. Ahogy ott a két tanítvány szomorúan battyag, rossz irányba mennek, teljesen rossz irányba mennek, és Jézus melléjük szegődik azon az úton. És elkezd velük beszélgetni, és ott van, és azt mondja, hogy emeljétek fel a fejeteket. És aztán felismerik a feltámadott Jézust, és fellángol a szívük. Betölti az Isten szeretete. És rohannak vissza a többiekhez, már nem bandukolnak, meg ilyen szép lassan megmegállva, rohannak, szaladnak, az örömhír szárnyakat ad nekik. Szaladnak vissza a többiekhez örömmel, hogy elmondják a jó hírt, az örömhírt. Mert az örömhír hatással van ránk, megváltozik az életünk. Térjetek meg, ezt mondja Jézus. És az örömhír az elköteleződést is jelent. Senki nem lehet elméletben Krisztus követője. Hadd mondjak egy példát, a házasság példáját. Mi annak idején négy évi udvarlás után házasodtunk össze, 2 évig voltunk egyesek, és készültünk a házasságra. Nem úgy, hogy összeköltöztünk, nekünk ez fontos volt, hogy Isten törvénye szerint éljük meg majd a házasságunkat. Könyveket olvastunk, sokat beszélgettünk a házasságról, jegyes oktatásra jártunk, előadásokat hallgattunk, készültünk a házasságra. De egészen addig, amíg a templomban Isten és a gyülekezet színe előtt nem tettünk fogadalmat, nem voltunk házasok. Amíg nyilvánosan el nem köteleztük magunkat, nem voltunk férj és feleség. Hasonlóan van ez a Krisztus követésével is. Hallgathatok róla számtalan igehirdetést, olvashatok könyveket, még a Bibliát is olvashatom, összejárhatok beszélgetni másokkal az Istenről, de amíg el nem kötelezem magam mellette, amíg nem mondom ki, hogy én téged akarlak követni, azt szeretném, hogyha te uralkodnál az életemben, addig nem vagyok a követője. Addig az evangélium csak elmélet marad számomra. Van olyan hívő testvérem, aki azt mesélte, hogy évekig járt úgy a gyülekezetbe, hogy eszébe se jutott, hogy személyes kapcsolatba is lehetne Jézus Krisztussal, hogy az egész életét rábízhatná. Ő azért járt a templomba, mert erkölcsös életet szeretett volna élni. Szerette volna, hogyha szépen fel tudja nevelni a gyerekeit. Hogyha azokat a szokásokat, hagyományokat át tudja adni, amit neki is olyan fontosak voltak, de hogy Krisztussal személyes kapcsolatban lehet lenni, ez nem jutott eszébe. Ezt nem hallotta meg soha, míg egyszer aztán eljutott a szívéig a hívás, és átadta az életét Krisztusnak, hogy személyes kapcsolatban legyen vele. Talán van, aki szabadulni akar a rabságból, legyen bármilyen rabság. Talán van, aki újat szeretne kezdeni. Talán van, aki éppen ma hallja meg, hogy lehet személyes kapcsolatban lenni Krisztussal. Ő erre hív minket, erre a kapcsolatra. Hadd hirdessem mindnyájatoknak az örömhírt. Isten maga jött el értünk, hogy megszabadítson, hogy velünk legyen. És talán olyan is van, akinek lángol a szíve az Úrért, akit Krisztus öröme tölt be. Menjetek és hirdessétek az örömhírt. Hadd lássák meg az emberek rajtunk, hogy megszabadultunk a bűneink terhétől, hogy öröm tölti be az életünket. Igen, a hírek hatással vannak ránk. Így kellene lennie az örömhírrel is. Kívánom is, hogy az evangélium, az örömhír határozza meg az életünket. Ahogy otthon vagyunk, ahogy a közösségi médiában jelen vagyunk, ahogy vásárolunk, ahogy a családban élünk, ahogy dolgozunk, határozza meg az örömhír az életünket. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy, aki megszólítasz, és mi felelhetünk erre. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki egyszer csak megállsz mellettünk, és érezzük, hogy jelen vagy. Köszönjük, hogy ez öröm, és nem a félelem. Jó lehet, hogyan tudnánk Téged megismerni. Hogyan tudnánk Téged, aki a világokat alkottad, befogadni. És mégis egyszer csak ott állsz mellettünk, mert ránk vágyódsz. mert nekünk akarod ajándékozni magad. Mert tudod, hogy szükségünk van, mert eltévedtünk és kóborolunk az életünkben, és vágyunk a szabadság után, és vágyunk a szeretet után, és vágyunk annyi mindenre, ami nem adatik meg. A vigaszra, a halállal szemben, az egészségre, a betegséggel, a fájdalommal szemben, a gyógyulásra, a sebeink miatt. Olyan csoda ez, Istenünk, hogy Te mindenedet adod, és ez a minden, az, hogy megszólítasz, kimondod a mi nevünket, és nekünk ajándékozod a Te nevedet, önmagadat. Igen, Úrunk, köszönjük Neked, hogy nem csak jó erkölcsöt, nem csak szép hagyományt, hanem személyes kapcsolatot akarsz adni. Hogy ez belülről tud átjárni bennünket, hogy nem igazodni kell, hanem mint az öröm, mint a mennyasszonynak az öröme, hogy valaki kiválasztott, hogy arra vágyik, hogy az övé legyek. Urunk, itt szeretnénk ma előtted állni, akár férfiak, akár nők vagyunk, és élni azzal a képpel, amit az igédben olvasunk, hogy Te vagy a vőlegény, és mi a mennyasszony. Hogy Te keresel, Te jössz értünk, Te hívsz bennünket a veled való életre. Szeretnénk igen mondani erre. Add meg, kérünk erre a szabadságot, és olyan jó, hogy tudod minden méltatlanságunkat, és mégis akarsz minket. Olyan jó, hogy tudod minden hiányosságunkat, szégyenünket, csúfságunkat, és mégis kedvesnek találsz bennünket. Köszönjük, hogy veled teljes az élet. Jól lehet a körülményeink, nem mindig változnak meg. Így könyörgünk, hogy töltsd be bennünket, hogy gyógyítsd a fájdalmainkat, hogy mutass nekünk örömöt, amelyik nem a tárgyaknak az öröme, hanem a kapcsolatnak az öröme, a szeretetnek az öröme. Járját kérünk egészen, hogy veled teljen meg az életünk, a családunk, mindenfajta közösségünk. Kérünk különösen is, Istenünk, azokért, akik gyászolnak, hogy ott, ahol megbomlott a családi közösség, ott, ahol nem tud tovább folytatódni az élet úgy, ahogy szeretnék, ott elébb be, és legyen valóságos, kézzel fogható a jelenléted. Urunk, a hit ajándékáért, a vigasztaló lélekért imádkozunk, hogy légy azokkal, akik gyászolnak. Légy azokkal, akik félnek és szoronganak, mert az életüket féltik, mert szeretteiket féltik. Urunk, kérünk, Te légy az, aki megnyugtatsz. Adj nyugodt éjszakákat, nyugodt álmokat, kérünk, és adj tiszta nappalokat, hogy egyenes lélekkel, egyenes utakon tudjunk járni, egyenes szavakat tudjunk mondani. Légy Te, Urunk, kérünk az erőnk, a tisztaság bennünk. Hadd éljük meg ezt a csoda örömhírt, hogy Te velünk vagy, és mi a Tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy ma is fölöltöztetsz minket, hogy ma is ünneplő ruhában lehetünk, mert veled találkozunk. És köszönjük, hogy minden nap így kelhetünk, hogy veled telik a napunk. Áldj meg ebben, kérünk bennünket. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.